Amikor a népet a kíváncsiság sanyargatja, hogy merre indulnak tovább az árfolyamok. Amikor egy egész mexikói falu tud varni, de senki nincs, aki megmondja, mit varjanak. Akkor lép színre a 3+1 Amico. Tovább folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója.
Így pár előtt tudtuk volna.
Kezdjük. Kezdjük. Mert hogy a vonalban itt van velünk Nagy Gergely, az opciogoruk.com tulajdonosa, illetve oktatója. Jó reggelt kívánunk, szia!
Jó reggelt, sziasztok!
Beszélgessünk az iránykereskedésről ma, kezdjük azzal. Ez, na konkrétan...
Iránytaxiról már hallottunk, iránykereskedésről kevesebbet.
Na mi kezdjük konkrétan innen. Mit jelent ez, és hogyan lehet opciókkal megoldani ezt?
Na hát konkrétan beszéltünk arról, hogy lehet, hogyha a spekulatív részét nézzük az opciós kereskedésnek, akkor létezik iránykereskedés, meg iránymentes. Maiban nézzük meg az iránykereskedést. Én gondolom, hogy ennek két fajta létezik.
Hagyjuk a fajtákat. De mit jelent először is? Hogy,
hogy iránykereskedés.
Mi az az iránykereskedés? Ha én érzek egy irányt, azon akarok pénzt keresni, hogyha pedig ilyen szüttyögés van, és nem tudom, merre megyünk, az meg a iránymentes, az vagy sávkereskedés, az ugyanaz nagyjából?
Iránymentes, vagy sávkereskedés, vagy csatornakereskedés, amikor egy széles range-ben mozog. Az iránykereskedés pedig, ha mondjuk 100-on van az átfolyam, és azt mondom, hogy tudom, hogy 110-120-ra, akkor azt tudom megtrédelni.
Aha, tehát van egy véleményem, hogy valami emelkedni, vagy esni fog, és erre gyártok akkor opciót, ugye? Vagy ezt próbálom opciókkal megfogni, igen?
Na, ha van egy trend vagy célár elképzelésem, az egyik módja az iránykereskedésnek, a másik az például egy ilyen spekulatív helyzet, amikor van mondjuk egy gyors jelentés, és nem tudom, hova fog kitörni az árfolyam, de valamelyik irányba igen, legalább se ezt feltételezem, és akkor két irányt játszom meg egyszerre.
Aha, tehát az is egy iránykereskedésnek egy válfaj, amikor valamerre kitör, csak nem tudom merre, erre építek opciót. Na, akkor beszéljük mind a kettőről.
Igen. Nézzük a jellegzetességeit, ami mind a kettőre igaz. Beszéltünk arról, hogy mivel az iránykereskedés az egy opcióvásárlás, tehát itt ebben az esetben opciót veszek, ahol korlátozott a kockázatom, nem lehet többet veszteni, mint a bekerülési érték, erről is beszéltünk már, hogy pont emiatt nem kell stop. Elméletben a nyereség az korlátlan, viszont mivel opcióvevő vagyok, ezért az idő ellenem dolgozik, tehát nagyon jól meg kell tudni választani az időzítést.
Arra játszok, hogy fölmegy bármelyik részvény, de nem megy föl, illetve a 2x2 az 5-1 kosztolányi mondás alapján később, mint hogy én gondolnám, addig az én opcióm elértéktelenedik, és hiába megy abba az irányba, csak később, mint én várnám, akkor ráfáztam, ugye?
Igen, erre is hoztam egy példát, majd megnézzük az Apple példáján, hogyha egy kicsit megy csak az irányomba, de közben több idő kiesett belőle, mint amennyit ment, akkor veszteség keletkezik, de nem több, mint a kezdeti kockázat.
Uh-huh. Mert hogy az opció árazásában, az opció árában benne van az időtényező is.
Így igaz.
Uh-huh. Jó.
És ugye múltkori adásban említettük a volatilitást. Ha én veszek egy opciót, és közben a piaci volatilitás megnő, az megnöveli az opció árát. Tehát alapvetően abban is lehet profitálni egy opcióvételekor, hogy maga a volatilitás megnőtt a piacon, és nem is nagyon mozdult el az árfolyam. Viszont tudni kell az opcióvételénél, hogy mivel a piaci aszimmetrikus pszichológia létezik, ezért többnyire a put opcióval, ugye, ami lefele játszik, azzal jobban lehet keresni, mert egy esés mindig vehemensebb, mondjuk egy részvénypiacon, mindig emelkedés.
Uh-huh, értem. Tehát ha például arra számítok, hogy egy rossz gyors jelentés jön ki, akkor a put opció az mondjuk ideális megoldás lehet. Hát a rosszabb esetben, hogyha nem rossz lesz a gyors jelentés, akkor nyilván bukom az opciós díjat, de hogyha mérsékelten rossz jött, és csak a piac elkezd idegeskedni, és kicsit esik, de elkezd csapkodni, akkor már megnyerem a volatilitás növekedéséből azt, amit szeretnék?
Igen, hát közben nem esett ki túl sok idő.
Mennyi
idő telt az opció vételétől?
Nem esik ki túl sok idő, mert pontosan tudom, mikor jön ki a gyors jelentés, ugye pont ezért tervezhető, annak megvan az időpontja előre.
Igen, ha pont előtte veszed meg, akkor ez ideális.
Például, aha, jó, hogyha más nem számít rá, tehát előtte is ez még nincs benne az árban, igen.
Jó, akkor az irány esetében, ugye amikor egy irányra trédel valaki, akkor azt mindenképpen látni kell, hogy a piacon három irány van, föl, le és oldalazás. Alapvetően normál tréningben az ember az oldalazással nem számolít, viszont kell, mert ha például vettem egy call opciót emelkedésre spekulálva, akkor csak akkor tudok keresni, hogyha tényleg emelkedik és eleget emelkedik az a termék. Ha oldalazik vagy esik, akkor veszteség fog keletkezni. Éppen ezért fontos, hogy azért az időtávot azt normálisan megválasztam, tehát ha például gyors mozgást feltételezek egy termékbe, akkor alapvetően lehet közeli lejáratot menni olcsóbban, ha lassúbb, rendszerű mozgást, akkor érdemes a távoli lejáratot vásárolni kicsit drágábban. Uh-huh. Most pont azért, hogy ezt jobban lássuk, hoztam is egy Apple példát, 128-an van kb. Az árfolyam, most egy napi záráson, és azt néztem meg a példa kedvére, hogy 30 napra, ha veszek egy call opciót, ugyanez az árfolyamon, arra spekulál, hogy emelkedik, akkor ez kb. 3 pontba kerül most, ami 300 dollárt jelent, mert egy opció a 100 részvény kontrollál mindig, tehát a 3 dollárt megszorozzuk 300-al, és akkor így jön ki 300. Na most ilyenkor felmerül a kérdés, hogy oké, hol vagyok nullán? Tehát hol az a pont, ahol ez az ügylet kinullálta magát, legalább nem bukok rajta. Úgy kell kiszámolni, hogy a strike-hoz, tehát ez az árhoz, ahol az opció kötheti, ahhoz hozzáadom az opció árát, tehát a 128-hoz hozzáadom a 3-at, és így lesz belőle 131. Tehát, hogyha 128-ra elmegy 131 a Apple árfolyama, lejáratra, fontos, tehát már nincs benne idő, akkor pont nullán vagyok. Ez az, amit te is említettél, hogyha nem megy eleget, akkor tudok veszteni. Ha mondjuk 128-ról csak 130-ra megy el, akkor 2-t ér az opcióm lejáratkor, viszont én 3-ért vettem, tehát gyakorlatilag vesztettem.
Világos.
Százat. Viszont ha felmegy mondjuk 134-re, akkor meg megdupláztam, mert akkor 6-ot ér, én meg 3-ért vettem.
Aha, igen.
Tehát itt fontos az, hogy még akkor is, hogy elindul az irányomba, de nem eleget megy, akkor is veszteség tud keletkezni, ezért nem mindegy, hogy az ember az lejáratot hogy választja meg.
Világos. Na jó, akkor beszéljünk arról az irányról, ami bármelyik lehet.
Azt úgy hívják, hogy terpes stratégia, amikor megveszek egy call opciót, és így ezzel megpróbál mind a két irányt lefedni. Sok kezdő azt gondolja, hogy
ez ilyen... Igen, ez nem a ruletben a pirosra is teszek meg a feketére is?
Hát ha nagy az elmozdulás, akkor ezzel lehet keresni. Csak sok kezdő otthon kell, azt gondolja, hogy ez ilyen szentgrált stratégia, mert ugye fölfele is meg lefele is játszom. Viszont ha az alaptermék az hátrévő ideig nem mozdul el elég gyorsan, akkor mind a kettőn veszteség keletkezik. Tehát csak akkor érdemes ilyennel próbálkozni, ha van egy nagyon komoly meggyőződésem arra, hogy az adott termék adott piaci szentiment vagy spekulatív bejelentés miatt tényleg nagyot fog mozdulni. Mert egyébként garantált veszteség.
Tehát brutálisnak kell lenni valamilyen irányba annak a gyors jelentésnek, hogyha a gyors jelentés alapján gondolok arra, hogy föl fog menni. Most nyilván, ha vannak olyan cégek, melyek általában elmozdulnak az amerikai piacon is, de ezt a piac már tudja, és ez benne van az opciós árazásban is a gyors jelentés megjelenéséhez közeledve, tehát még nagyobbat kell annál mozdulnia, mint amire a piac számít, ugye?
Így igaz. És sokszor történik olyan, hogy még az elmúlt 3 gyors jelentésben nagyot mozdult az árfolyam, hogy mindenki ráugrik, hogy akkor biztos most is nagyot fog, mindenki megveszi az opciót, és nem mozdul az árfolyam, mert épp, hogy a gyors jelentés nem hoz semmiféle meglepetést, és mindenki bukja az opciós prémiumot.
Mit ajánlasz, hogy akkor hogyan lehet ez egy megérzés, vagy hogyan lehet jó, megfelelő terméket találni ehhez a stratégiához?
Hát csak úgy, hogyha olyan szektorokban nézedik az ember, amik mondjuk tudnak meglepetést okozni, például a biotech, vagy gyógyszeripari szektor, vagy a technológiai szektor. Tehát mondjuk egy átlagos részvény, aminek unalmas üzleti modellje van, vagy nem tud benne semmiféle innovatív dolgot számítatni. Ott azért nem olyan nagy az esély az óriási elmozdulásra, vagy a nagy meglepetésszerű bejelentésekre. Mindenképp valamilyen szektort érdemes nézni, amiben a meglepetés ereje az benne van.
Oké. Jó, hát köszönjük szépen, ez is izgalmas volt. Reméljük, hogy kedvet csináltunk az opciókhoz, mert hogy azért a kockávatokat is elmondtuk, hogyha valakinek van kedve kipróbálni, akkor hajrá, de még itt leszel velünk a következő hetekben, még folytatjuk a fejtágítást opcióügyben. Jó, köszönjük szépen még egyszer.
Köszönöm szépen.
Szép napot neked is, jó. Nagy Gergellyel az opcioguru.com tulajdonosával, illetve oktatójával beszélgettünk.
A gödörben találod magad. Az első az, hogy hagyd abba az ásást. Millás reggeli.